Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a 92.9 MHz-en. Augusztus utolsó napjaiban vagyunk, ami azt is jelenti, hogy Halas Annó történelmi magazinunk újabb adása következik. Köszöntöm a stúdióban Végső István, szerbusz!
Üdvözlök én is mindenkit!
No hát, egy újabb érdekes témával készültél a mai napon is. Ez nem más lesz, mint a boszorkányok, és hogy ezzel kapcsolatban kicsit egy átfogó, így bevezetőként mit lehetne mondani, legalábbis ugye a halasi boszorkányokról lesz szó.
Igen, a halasi boszorkányság történetét már régóta kutatják. Említés szintjén már Tóth János helytörténésznél, de későbbiekben pedig Nagyszeder Istvánnál többször felbukkan és elemzik, és próbálják ők is megfejteni, ami gyakorlatilag mai napig megfejtetetlen, hogy miért is volt Halason, vagy egyáltalán Magyarországon, Európában, és az egész világon miért alakult ki ez a fajta boszorkányüldözés. Halas abból a szempontból azért izgalmas lesz, hogy itt etnikai, vallási konfliktusok nem lehettek abban az időszakban. Tehát nem voltak más nemzetiségek, más vallásúak nem voltak a 18. század első felébe, és mégis kialakult egy ilyen társadalmi konfliktus, aminek a következménye hát igencsak szomorú és sok áldozatot szedett itt Halason is.
De leginkább ez szerintem onnan jön, vagy nem tudom, hogy ugye egy máshonnan átvették ezt, hogy hát boszorkányok biztos, hogy vannak, mert olyan nincs, hogy nálunk ne legyenek.
Igen, tehát maga az eredete a boszorkányságnak ugye már az ókortól számítható, tehát már az ókori népek is kirekesztettek a saját társadalmukból, a közösségükből bizonyos embereket. Mindig a legfontosabb az volt, hogy egy kicsit más volt. És ugye főleg a középkori Európában az, hogy mondjuk egy nő, de akár egy férfi mondjuk egyedül él, nem alapít családot, esetleg nem úgy éli az életét, ahogy azt elvárnák. Van egyfajta irítség esetleg felé. És ez nem feltétlen hajadonokra, vagy nőtlen emberekre vonatkozott, voltak özvegyek, akik egyszerűen miután meghalt a párjuk, ők nem akartak újraházasodni. És ez sem nézte jól szemmel a korabeli társadalom, és egyfajta kiközösítés lett ennek a vége. Illetve a másik gyökere ennek, hogy még ugye az orvoslás és a gyógyítás azért még nem volt olyan szinten, mint most. Nem voltak ápolók, nem voltak védőnök, nem voltak orvosok, nem voltak kórházak, és az emberek saját maguk gyógyították saját magukat, illetve valakihez fordultak. És ezáltal nagyon gyorsan rákerült az emberekre a stigma, hogy valamiféle varázslással, vagy valamiféle bűbályos dologgal kapcsolatban tevékenykednek, és ezekből az emberekből is nagyon gyorsan lehetett olyan személy, akit ki tudtak rekeszteni. Csak a kirekesztés is egy más dolog, és az is más dolog, hogyha valaki ellen tényleg olyan pereket indítottak, amiből végül ezek a szörnyűséges esetek történtek.
Hát ezek voltak a sámánok.
Sámánok is voltak, tájtosok is voltak, igen. Nyilván ő ellenük egy kicsit másképp folyt ez az üldözés, és akkor később jött be az, hogy főként nőket, de ugye, mert ugye a sámánok, tájtosok általában férfiak voltak, de a boszorkányok egy más típusú, ott elsősorban nők, de aztán vannak férfiak is, akiket üldöztek természetesen.
Ezt akartam kérdezni, mert ezt mondtad az előbb, tehát férfi boszorkány.
Férfi boszorkányok is voltak. A lényege ugye az volt ennek, hogy általában abból lett férfi boszorkány, aki egyébként megvédte a nőket a boszorkányság terétől, mert azt mondták, hogy hát ha akkor ez közre játszik velük, akkor biztos, hogy ez is boszorkány. Tehát így ment körbe végül ez a vád.
Tehát 18. század elején vagyunk, ugye?
Igen, körülbelül igen, igen. Nem tudjuk pontosan, hogy honnan érkezik. Valószínűleg mégiscsak német telepesek hozzák be. Ugye nagy akkoriban a betelepítés a korabeli Habsburg birodalmon belül, ugye török hódoltságon túl vagyunk, hatalmas területek vannak néptelenül, vagy viszonylag alacsonyabb lakosság számmal, és emiatt aztán folyamatosan jönnek be németek is, és mindenféle más területről is telepesek. És valószínűleg ők hozzák magukkal, ugyanis Németországban folyamatosan zajlanak boszorkány üldözések. Magyarországon is zajlanak, ugye ne felejtsük el mondjuk a középkort, amikor ugye Könyves Kálmán megtiltja azt, hogy boszorkány üldözés legyen. Ő is csak egyfajtáját tiltja be egyébként a boszorkány üldözésnek, teszem hozzá. Ő is azt mondja, hogy ilyen mágikus, seprűn repülő boszorkányok nincsenek. Olyan boszorkányok viszont lehetnek, akik mondjuk gyógyfüvekkel ártanak az embereknek, tehát azt még ő se tiltotta be. Tehát folyamatosan vannak Magyarországon is boszorkány üldözések. Itt elsősorban a tömeges boszorkány üldözésről beszélünk, aminek a kirobbantója Magyarországon a szegedi boszorkányper, 1728-ban, amikor tömegével ölnek meg, szintén nőket és férfiakat vegyesen, sőt, olyan embereket is, akik mondjuk nem voltak a társadalom legalján, hanem tanult emberek voltak, előkelő, sőt, gazdag embereket is mágiára vetettek, és Halasra valószínűleg ez hatott. Már az 1730-as évek elején megindulnak az első perek, és özvegyek ellen elsősorban, tehát látható, de vannak köztük férfiak is. Nagyon látható, szerintem ezt majd érdemes lesz későbbiekben helytörténetileg megvizsgálni, hogy mintha egy-két család lenne a feljelentő. Tehát, hogy mintha ugyanabból a körből kerülnének ki a feljelentők. Ez később visszaköszön az utolsó perekben is, például az egyik leszármazotta az, aki följelent nőket. Tehát, hogy látható itt valamiféle családi konfliktus, vagy lehet, hogy szomszédok voltak. Tehát ezt mindenféleképpen jó feljegyeznünk, hogy itt valóságban tényleg nem volt egy ilyen valódi vád, hanem ezek kitalált dolgok voltak, de majd erről még beszélünk bővebben.
Na, akkor mindjárt innen indulunk, akkor az elejétől fogjuk kezdeni, ugye 1700-as évek elejétől. Először azért zenélünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk Halas Annó magazinunkat, történelmi magazinunkat Végső István történésszel. A boszorkányok a mai témánk, rendkívül érdekes és izgalmas. No, hát akkor kezdjünk bele, honnan indult, mikor indulhatott el itt a környékben ez a megbélyegzés.
Tehát az első perek, én mindig szeretem kihangsúlyozni, ugye a forrásaink szerint az első per az 1733-ban indul, és akkor keletkezik. Az 1750-es évek elejéig összesen 16 per indult. Számtalan gyanúsított volt, többeket mágiára vetettek, de nagyon sok per hiányos, nem tudjuk pontosan, hogy mi lett a végkimenetele. Az egyik legutolsó és legszörnyűségesebb az Bozsér Gergelyné Csapó Katalin számára volt, vele kapcsolatban a legrészletesebbek az anyagaink, és vele kapcsolatban a legsematikusabbak is, és ilyen sablonokat építettek be, tehát olyan perről beszélünk, amelyik bárhol megtörténhetett volna gyakorlatilag Magyarországon, mert a vádlók ugyanazokat mondják el, mint mondjuk a Dunántúl nyugati felébe, vagy mondjuk Erdélybe. Tehát ugyanazokat a mondhatni ostobaságokat halljuk viszont. Tehát az, hogy gyíkká változtatta őt, lóvá tette, tehát lóvá változtatta, vagy elment a Gellért hegyre, és ott megtartották az úgynevezett boszorkány szombatot, vagy meglovagolta őt, lóvá téve, elmentek Máramarosra. Tehát számtalan ilyen sablont vettek föl, hogy miféle állattá változtak maguk a boszorkányok, és miféle állattá változtatták őket.
Hát ez biztos egy ilyen séma volt. Ha már ugye elindult, akkor ez is olyan, ami szájról szájra terjedt, nem tudom. És arról vannak feljegyzések, hogy egy ilyen boszorkány per hogyan zajlott?
Igen, pontosan. Sőt, hát maguk a tanúvallomások is megvannak, és azt is, hogy a boszorkány hogy védekezik, természetesen minden tagadnak. És az nagyon fontos és nagyon kiemelkedő egyébként, hogy itt is látható az, hogy elsősorban olyan emberekről van szó, akik vagy maguk már szerencsétlenek, vagy valami betegségbe szenvednek, vagy szerencsétlenné váltak, és mondjuk egy betegség következtében mondjuk a gyerekük meghalt, vagy ők maguk nem tudtak kigyógyulni valamilyen betegségből, és emiatt a boszorkányt teszik felelőssé. Itt konkrétan valószínűleg Csapó Katalinnál is az a helyzet, hogy ő is nagy valószínűség szerint foglalkozott gyógyítással, és kérték is a segítségét. És hát azok az emberek, akiket nem tudott meggyógyítani, gyakorlatilag feljelentették. A szörnyűség és az egész dologban, hogy tényleg nagyon nagy butaságokat lehet olvasni, ebből a leginkább kiemelkedő az szokott lenni, amikor Tóth Gyurkát, egy ilyen balottai kondást kérnek fel tanúvallomásra, aki egyértelműen érezhető, nem is véletlenül gyurkázzák valószínűleg, és nem azt írják, hogy Tóth György, hogy ő maga is valamiféle szerencsétlen állapotban van. Tehát valószínűleg nyomorék. De azt mondja, hogy ő vele ezt a boszorkányok tették. És konkrétan ez van a tanú vallomásában, hogy miközben ő aludt a kondája mellett, odaérkeztek a boszorkányok, lóvá tették, meglovagolták, körbevitték ott a környéken, aztán pedig nem tetszett nekik Tóth Gyurka, ezért aztán kivették a csontjait, és nyomorékká tették, és így is mondja el maga Tóth Gyurka, hogy csúszómászóvá lettem azóta, tehát nyomorékká lett. És abszolút hitelesnek veszik ezeket a adatvallomásokat, ugye, és halálra ítélik gyakorlatilag a szerencsétlen vádlottat, akit először megkínoznak, tehát minden boszorkánypernek van egy nagyon fontos része, be kell ismerni azt, hogy ő boszorkány. Teljesen mindegy, hogy mit csinál ugye az ember, mert ha beismeri, akkor is kivégzik, ha nem ismeri nem, be, akkor is kivégzik. És ő az ő dolgába viszont nagyon súlyos kínzásokat írnak le, tehát a kénkő, a vizes próba, a spanyol csizma, többszörösen megverik a börtönbe, megkínozzák, tehát nagyon komoly tortúrának van kitéve, és nem vállalja a boszorkányságot természetesen, és végül mágián elégetik. Tehát neki egy nagyon szörnyűséges pere volt, és hát ő mindenféleképpen kiemelkedik. Azt kell tudni, hogy 1756-ban Mária Terézia megelégeli ezeket a boszorkány üldözéseket, és betiltja a boszorkánypereket. Ennek ellenére tovább folytatódnak, és Halason is vannak még egyébként perek, vagy kezdeményezések. De ezeket már elsősorban itt a Halasi Bíróság, vagy ahova elvitték, mert volt, hogy Kecskemétre vitték el ezeket a pereket, ezeket már visszadobja a bíróság, és nem folytatják le. Tehát ilyen szempontból szerencsésé váltak azok, akik ezt az 1756-os dátumot megélték, de ennek ellenére még Magyarországon továbbra is zajlanak, tehát még a 1760-as években is vannak boszorkányperek.
Na akkor innen megyünk tovább, hamarosan a boszorkányokkal egy kicsit zenélünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatódik Halas Annó történelmi magazinunk Végső István történésszel. A mai napon a témánk a boszorkányok, boszorkányság, boszorkány üldözés. Itt már volt szó a kezdetekről, meg honnan is indult, viszont az embereknek milyen elképzelésük volt a boszorkányokról? Tehát ezt így körbe tudták írni, hogy most egy kicsit ilyen misztikus lények, vagy inkább úgy voltak ugyanolyan természetes emberek, mint mi, csak van egy kis ilyen, mégis ilyen gyógyító, vagy ilyen házsártos hajlamok.
Tehát ugye, amint mondtam, két fő boszorkány típusról beszélünk, tehát volt az emberek fejében egy olyan boszorkány, aki egyébként nem feltétlenül gonosz, de viszont tud varázsolni, és az embereket el tudja mondjuk varázsolni, és rosszat tud nekik tenni, de azt mondjuk gyógynövényekkel teszi, vagy különböző füvekkel. És volt a másik, a bűbájos, aki ugye a seprűn lovagol, és hát ilyen fantasztikus történetek tartoznak hozzá. Nekem a kedvencem egyébként ezek közül, aminek semmi értelme nincsen, de azért mindig el szoktam mondani, hogy például azt is mondták, hogy az ilyen boszorkány szombatokon, amikor ugye orgiák is voltak természetesen, az ilyen boszorkány szombatokon a szélmalmok környékén nagyon sokszor előfordultak, vagy malmok környékén nagyon sokszor előfordultak ezek a boszorkány orgiák és szombatok, hogy ott legyeket őröltek. Tehát, hogy ennek így gyakorlatilag semmi értelme, de hogy egyfajta ilyen tényleg ilyen megmagyarázhatatlan dolgokat fűztek. Tehát ez a kétfajta boszorkány típus volt, és amint mondtam, a középkorban már ezt azért csak elvetették, és sajnos visszaerősödött ennek az ereje. Tehát az emberek fejében is nagyjából ez volt, hogy ők lehet, hogy sokszor azt mondták, hogy a boszorkányhoz fordulunk, segítségért, tanácsért, hogyha valaki vagy valami megbetegedett, mert ugye állatot is lehetett velük gyógyítatni jobb esetben, és ezért az emberek fejbe, tehát az emberek többsége azért nem jelengette fel a másikat. Ehhez azért kellett egyfajta valamilyen társadalmi feszültség, amit nagyon nehéz megfogni, és nem is tudunk. Itt igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább van egy ilyen irítség, vagy valami nagy megrázkodtatás éri a társadalmat. Ne felejtsük el, hogy Halas ebben az időszakban egy olyan 2-3 ezer fővel rendelkező kis település. Magyarországon ez akkor nagynak számított persze, vagy hát egy ilyen közepes mezővárosnak, és két nagy tragédia éri a települést, bár ez a boszorkányperekben nem merül föl. 1709-ben, illetve 1739-ben is van egy-egy pestis járvány. és közel 1000 ember hal meg ebben az időszakban, tehát gyakorlatilag minden harmadik halasi meghalt a pestis járványokban, úgyhogy ez is egy probléma, ugye ez is jól mutatja azt, hogy nincsen gyógyítás, nincsen orvoslás, nem védi meg az embereket semmi ettől. Kint vagyunk a török korból, egy elveszített szabadságharc után vagyunk, a közigazgatás is még nagyon-nagyon gyerekcipőbe. Ez ugye nagyon jól felfedezhető az észak-amerikai szállami boszorkányok perénél, amikor pont akkor robban ki maga ez a per, amikor megszűnik a közigazgatás, tehát amikor nincsen kormányzója a területnek, és az emberek elkezdik egymást feljelentgetni, mert úgy érzik, hogy most akkor revansot vehetnek. Nincsen törvényesség fölöttük, és hát ott is ugye egy őrület tört ki gyakorlatilag, ott is mindenki, aki a másik, aki meg akarja a boszorkányságtól védeni mondjuk az ismerősét, az is boszorkány, tehát a 80 úgy indult, hogy ha jól emlékszem, 3 vagy 4 lányt vádoltak meg boszorkánysággal, és pár hónapon belül már 80 vádlottja van a szállami boszorkánypernek, és 20 embert ki is végeznek. Tehát, hogy egy ilyen szörnyűséges dolgok ezek, hogyha nincsen orvoslás, és nincsen közigazgatás az emberek feje felett, legalábbis ebben az időszakban.
Akkor valamilyen szinten azért kicsit ilyen, hát ugye hiedelmekben éltek akkor, vagy nagyon sok volt a hiedelem akkor, de kicsit ez a természet feletti volt, hogy hát ugye megjelentek, és hát hogy jelennek meg seprűkön, meg minden. Tehát ez volt a bűbájos boszorkány, erre mondták azt, aki kicsit inkább ilyen földön túli lehetett?
Igen, ők voltak a bűbájosok, és sajnálatos, hogy valamiatt ebben újra elkezdtek hinni. Azt gondolom, hogy az embereknek időről időre azért mégiscsak van szükségük van arra, hogy legyen valamiféle bűnbak körülöttük. Tehát az nem létezik, hogy ők elhibázták az életüket, az nem létezik, hogy ők és a környezetük az hibás lenne valamiatt. A közösségből valakit ki kell szúrni ebben a dologban, és a bűnbak képzés az is szintén ugye már az ókor óta, a Biblia óta tudjuk, hogy hogyan zajlik. Szükségük van az emberekre, valamiféle ellenségképre, és ez időről időre felbukkan. Ezen nincs is olyan nagy probléma szerintem, csak akkor van probléma, hogyha ez halált okoz, ha ez szenvedést okoz a másiknak.
Na hát akkor innen folytatjuk hamarosan.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Még itt vagyunk néhány percig, Halas Annó történelmi magazinunkban a 92.9-en Végső István történésszel, a boszorkányokról van szó, boszorkányi üldözésekről. Ugye helyben is voltak boszorkányi üldözések, erről már volt szó. Itt a református templom mellett lévő kő darab, ennek van köze a boszorkányokhoz, vagy az ilyen megszégyenítéshez, tehát a boszorkányokhoz van valamilyen kis köze?
Nagyon-nagyon marginálisan természetesen. Az biztos, hogy a boszorkány üldözések után felerősödhetett ennek a kőnek a jelentősége. Ez ugye elsősorban a református templomon belül volt, tehát nem kívül tartották, és azokat a főként nőket szintén szégyenítették meg, akikre olyan vádak érkeztek, hogy paráználkodtak, csúnyán beszéltek, esetleg loptak, vadházasságban éltek. Tehát valóban nagyon-nagyon-nagyon marginálisan van köze hozzá, de már közel sem volt annyira nagy büntetés, mint mondjuk egy mágián való elégetése az embereknek. Őket általában egyébként felállították, tehát állni kellett, és nem ülni a szégyenkövön, és elsősorban ugye akkor történt ez, amikor ugye az Isten tiszteletek voltak, tehát hogy mindenki láthassa, hogy kik vannak megszégyenítve, és valóban perek voltak, tehát de ezek helyben zajlottak elsősorban, és ezekkel kapcsolatban is vannak írott forrásaink, de nincs meg nyilvánvaló módon mindegyik, úgyhogy itt is vannak névsorok, hogy kiket és miért szégyenítettek meg annak idején. Ez egyébként egy ilyen vulkánikus kő, és nagyon sokáig azt gondolták, hogy ez valahogy a mennyből érkezett, egyfajta mennykő lehet, de természetesen nincs erről szó, és a Duna-Tisza közén egyébként nagyon jellemző volt. Ez egyfajta ilyen református büntetés végrehajtás volt egyébként, és ennek van egy nagyon szép szakirodalma is, ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe, érdemes ennek utána olvasni, hogy ezek miért alakultak ki, és ezt is természetesen betiltják, tehát a 18. század végén már már ezzel sem lehetett büntetőeszközként hozzányúlni az emberekhez, tehát ezt is úgy gondolták, hogy ennek nincsen sok értelme, és igazából csak tényleg arról szól, hogy ha valakinek van valami haragosa, akkor azt fel tudja jelenteni, és ezzel ilyen igazságtalanságot követünk el az embertársainkkal szembe.
Mikorra lehet azt mondani, hogy úgy lezárult ez a boszorkányüldözés korszaka?
Maga a korszak, ahogy említettem, ugye az 1760-as évekre csillapodik, és el is múlik, tehát az 1770-es években már nincsen boszorkányüldözés, nincsenek forrásaink. Egyébként Magyarországon ebben az időszakban összesen mintegy 2000 per volt, és közel 700 embert égettek meg. Tehát mondhatni az, hogy tényleg nagyon komoly emberüldözés volt. Németországhoz képest sokkal kisebb. Németországban csak Lotaringiában 15 év alatt 900 embert égettek meg. Tehát ott sokkal komolyabb volt, ott több ezres méretről beszélünk, hogyha boszorkányüldözést említjük nyilvánvaló módon. Tehát ilyen szempontból, és az emlékezés kultúrája elég érdekes. Én most úgy tudom, hogy nagyon kevés helyen emlékeznek meg a boszorkányüldözésről. Érdekes módon nem Németországban, hanem Norvégiából tudunk most egy ilyen nagyon komoly emlékhelyet, amit nem olyan régen, körülbelül 5 éven belül hoztak létre, és ott emlékeznek ezekre az igazságtalanságokra és az áldozatokra természetesen.
Nagyon sok érdekességet tanultunk ma is. Köszönöm szépen Végső Istvánnak, hogy itt volt és tanított bennünket.
Köszönöm a lehetőséget.